Közeleg a szervdonáció és transzplantációs világnap, és vendégünk Rajz György, jól mondom?
Igen.
Mert máshogy írják a nevét. Milyen neve van? Honnan van a neve?
Ez egy német név, és tulajdonképpen a család egy része, az most is Ausztriában él, illetve voltak rokonok Németországban. De hát az idő múlik, és ez még a monarchia előtt volt, tehát Oberpullendorfban vannak Lautnerek, és aztán az egyik elköltözött Aradra, és aztán jöttek a események, és aztán valamikor a 30-as években Aradon volt a család gazdagabb része, úgyhogy az Oberpullendorfiak jöttek oda nyáron egy kicsit hízni, hát most már nem így van, de azért mi se panaszkodunk, mi meg Magyarországon élünk most.
Nos, és ön gyerekorvos, és gyereknefrológus, és egy kicsit a transzplantációról, hogy beszélgessünk. Láttam egy filmet, nagyon szép filmet készített az alapítvány. Szerencsére ott azok a boldog arcok látszódnak, meg a tábor, akik meggyógyultak, felgyógyultak, van olyan család, ahol 3-4 tüdő transzplantát is van. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a jóisten hova tette a szemét, hogy egy családnak ennyi bánatot okoz, bár jól vannak, de az oda vezető út azért nem lehetett nagyon egyszerű, hogy ezt végigcsinálni.
Igen, hát ezek egy picit helyesbítenék, vesetranszplantált, tüdőtranszplantáció az ritkább, vese, de az is, igen, történik Magyarországon, és hát örökletes vesebetegség, és ugyan ezek általában recesszív betegségek, tehát nem mindenki kellene megkapja, a szülők hordozák, és a gyerekeknek a negyede beteg lesz, fele hordozó. Azért ez olyan, mint a lottó, hogyha szerencsénk van, akkor ebben az esetben nem jön be, ha nincs szerencse, akkor pedig 3 gyerek is beteg lehet, igen.
És mit mond maga, ha mondjuk egy vesebeteg szülő a tanácsát kéri, és tudja, hogy ez örökletes, hogy vállalkozzon az utódra, vagy inkább engedje el?
Van olyan, amelyik domináns betegség, tehát ott tudjuk, hogy 50% esélye lehet annak, meg van nemhez kötött öröklődés is. Ebben egyébként nagyon jó genetikusa van most a klinikának, egy kutatóorvos, aki egyébként gyakorló orvos is, és ebben ő tud igazából tanácsot adni, de ezen túlmenően ez egy etikai kérdés is. Tehát például van olyan betegség, amelyik 50-60 éves korban vezet veselégtelenséghez. Most akkor mit mondjunk, hogyha egy ilyen magzat van, és tudjuk, hogy 30-35 évig jól lehet, és meg is lehet tartani, és ezt a betegséget végül is lehet dializálni, aztán később lehet transzplantálni, tehát ez nagy kérdés, de vannak élettel összeegyeztethetetlen, vagy nehezen összeegyeztető mutációk is. Hát ott azt gondolom, hogy el kell mondani a családnak, és a család dönthet be ebben. Hát sokszor nehéz azért, mert ehhez bizonyos kulturális millió is kell, aki
igen, hát ezt elfogadja, igen, és ezt feldolgozza. Igen. Akkor már orvos volt, amikor a dialízisek indultak? Nem tudom, akkor
hát
átben, 80-as évek voltak
Magyarországon
talán.
Már 70-es években indult például a gyerektranszplantáció Németországban, nálunk a 80-as évek elején, én 80-ban végeztem, tehát 85-ben, amikor friss szakorvos voltam, gyerekgyógyász szakorvos, akkor épült a dialízis osztály nálunk, és a dialízis az már feltételezi azt, hogy transzplantáció is kell hozzátársuljon, és a transzplantációs klinika ebben nagyon jó partner volt, hiszen gyerekkorban legalábbis úgy tekintünk a dialízisre, mint egy hídra, egy áthidaló megoldásra, tehát nem maradhat valaki dialízisen, ha csak nem olyan ellenjavallata van a transzplantációnak, mert a teljes életet napi 2 gyógyszer bevételével aztán a transzplantáció biztosítja.
Akkor... Tehát aki transzplantálnak, az napi 2 gyógyszert szed egy életen át, és...
Hát ezt a 2-t úgy mondtam, tehát 1-2 tabletta, vannak tartós hatású tabletták, amikből egyet kell bevenni, de általában egy 2-3-as kombinációt szoktunk adni, és az a baj, hogy ugye tőlünk kinőnek a gyerekek, és 18-25 éves kor között mindenütt a világban van egy olyan időszak, amikor jelentősen megnő a kilökődések aránya, hiszen ezek a gyerekek fiatal felnőttek lesznek, és sok minden érdekli őket, az, hogy családot alapítsanak, az, hogy munkát kezdjenek, azt, hogy bulizzanak, azt, hogy szabadok, és igazság
és
szerint...
És a veszélyükkel nem foglalkoznak.
Hát valahol próbálják elnyomni ezt a problémát.
De ez is logikus egyébként. Tehát
hát
ennek
logikus,
is
csak nem jó.
Hát igen, csak valószínűleg ők nem számolnak a következményekkel, hogy ez mivel járhat, de gondolom egy egészséges életet és egy egészséges lelket szeretnének magukba legalább rövid időre kiépíteni,
például az
kialakítani.
Egyik nehézség az, hogy lehet úgy is transzplantálni, valakit nem dializálnak. Mert amikor látjuk, hogy romlik a vesefunkció, előkészítjük, és ha egy szülő vagy egy közeli hozzátartozó ad vesét, akkor el lehet kerülni azt a dialízis időszakot.
És teljesen de, biztos, hogy a szülő passzol a gyerekhez?
Nem, azt ki kell vizsgálni.
Tehát de mi ez, a tapasztalat, hogy arányában ez hogy van?
Arányában például Észak-Európában ott 40-50% az élő donáció, vagy lehet, hogy még több is, és nem rokon hozzá, tehát nem vérszerinti rokon, tehát például házaspárok is adhatnak egymásnak vesét, hogyha olyan az egyezés, és hát szülő az inkább egyezik a gyerekével, mint egy nem vérszerinti rokon.
És ott mi a tapasztalat, hogy a szülő azonnal azt mondja, hogyha passzolnak, hogy persze adom a gyerekemnek, vagy még itt is van egy kis gondolkodási idő?
Hát gondolkodási idő van, és nagyon függ attól, hogy például a szülő ki tud-e kerülni a munkájából arra az időre. Tehát nagyon...
Ha gyerekemről van szó, nem tudok kikerülni a munkámból?
Hát, hogyha például egyedül tartja el, vagy olyan szociális körülmények között él, akkor a családot fönn kell tartani, és ezt mondjuk más nem tartja fönn.
És akkor ilyenkor nincs semmiféle baráti, nagycsaládi összefogás? Tehát elképzelni nem tudom, hogy a gyerekem beteg, és arra hivatkozok, hogy dolgoznom kell, és pénzt kell keresnem. Tehát akkor előbb halunk éhen, de a gyerekemnek veséje lesz.
Hát ebben nem tudok így nyilatkozni, tehát nagyon sokféle élethelyzet van, mondjuk ezt, és általában természetesen, ha lehet, mindenki szeretne adni, és általában a szülők szívesen adják, de például, hogyha a gyerek pici, a szülő meg nagyon nagy, vagy hogyha a szülőnek olyan betegsége van, túlsúlyos, magas vérnyomása van, cukorbetegsége van, ami manapság azért elég gyakran előfordul, akkor nem tud adni, és akkor várni kell arra. A gyerekek szerencsére ilyen szempontból valamelyest előnyt élveznek, tehát maga a gyerekkor bizonyos pontszám pluszt jelent a várólistán, de ott is lehetnek olyan ritka konstellációk, HLA-nak nevezzük azt a humán leukocita antigén, amiket nézni szoktak, olyan, mint a vércsoport, csak sokkal bonyolultabb, és ha valakinek ritka ilyenje van, akkor bizony sokszor nagyon nehéz és sokáig kell várni a vesére.
És mi az első időpont korban, amikor kaphat egy gyerek vesét? És mondjuk egy felnőtt vese, hogy fér bele egy gyerek vesébe?
10 kiló körül van az a határ, ahol azt mondják, hogy kaphat valaki vesét, és azt jó elérni. Hát van, aki egy éves korban éri el, és van, aki még 5 éves korban sem, hogyha sorvat egyéb betegsége van. De körülbelül ez az a súlyhatár, és egy, ugye vesét kaphat gyerekvesét is, egy éves kor alatti vesét nem kaphat, de nagyobbat igen, az könnyebben belefér, vagy pedig felnőtt vesét, és erre különböző technikák vannak. Gondoljuk el, hogy egy felnőtt vese, amelyik egy 80-100 kg-os felnőtt keringésére van rákötve, ha ezt beletesszük egy 10 kilós gyerek keringésébe, az nem fog elég vért kapni, tehát itt vannak bizonyos technikai kérdések, az altatóorvos, az intenzív terápia, az nagyon bele kell éljen magát, hogy ez sikerüljön.
Ön el szokott menni egy-egy transzplantációra? Ott van?
Régen nagyon sokat voltam ott, és amikor transzplantáció volt, láttam is néhányat, aztán az utógondozásban voltunk benne, most ez már nagyon professzionális, illetve vannak olyan fiatalok, akik azért átveszik ezt a mindennapi szerepet.
Ez egy jó dolog, épp ezt most hallottam nemrégében, hogy külföldről jön ez a tapasztalat, hogy a rezidenseket sokkal erőteljesebben be kell vonni a munkába, és mondjuk a nagyorvosok, a professzorok meg a szakmai tudásukkal segítsék. Tehát, hogy nagyobb az összefogás. Ezt hallottam.
Hát azért nálunk mindig így volt, ha mondjam. Hát amikor én fiatal voltam, akkor én voltam a rezidens, meg a szakorvos jelölt, és hát azóta képezzük. Nagyon sok doktornő fordult meg nálunk, a doktornőknek egyéb okok miatt azért vannak olyan életszakaszaik, amikor mással foglalkoznak. Most is az egyik doktornő szült, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ez így sikerült. És hát vannak doktorok, akik szintén ezt csinálják. Most ezt a férfi doktorokra gondolok.
Értem. Hogy ezt a szakterületet választotta? Volt-e valami olyan indíték, ami erre terelte?
Hát a gyerekgyógyászat volt először, hogy azt választottam, mert a belgyógyászat, sebészet nagyon szép szakma, de ugye az a része, hogy idősebbekkel is kell foglalkozni, akkor nem izgatott ennyire. Hát most, hogy én is idősebb vagyok, látom azért, hogy ez is milyen fontos része a gyógyászatnak, és akkor az akkori főnököm, professzor, nem tudom milyen megfontolásból, de látott bennem fantáziát arra, és amikor ő a egyes gyereklinika igazgatója lett, akkor áthívott, és így kerültem oda, és kerültem erre a vágányra, amin aztán azóta is megyek.
Szereti?
Szeretem, igen, hát persze, különben nem szeretném, nem lennék itt.
Hát azért van, aki beleragad valamibe, amit nem szeret, mert ez dobta a gép, meg a sors így hozta
aztán. Bele is ragadt, az ember nehezen vált, ez tényes való, és azt mondják, hogy 7-10 évente érdemes váltani, hogy az ember megújuljon, de az életszakaszok változnak, és azt is váltásnak lehet venni. Tehát az ember akkor most már nem az osztályon csinálja mindennapi teendőket, hanem egyéb dolgokkal is, szakmapolitikával, ilyesmivel foglalkozik. Aztán megvan egy időszak, amikor újra visszakerül. Most nálunk úgy hozta a sors, hogy az osztályon is vizitelek, és azokat a dolgokat is csinálom.
Tehát hát meg mondjuk pont az orvostudomány az, ami évről évre változik és fejlődik, tehát ott, hogyha hátradől, akkor lemarad, tehát kénytelen követni a szakmai fejlődést. Ilyen alapon mindig megfiatalodik és megújul.
Igen, és amit a fiataloknak is kellene csinálni, ezek a különféle konferenciák, amik most például nagyon érdekes, hogy nagyon sok átment online-ba, tehát az ember leül a számítógép elé, és meg tudja nézni azokat az előadásokat, amiket korábban csak úgy tudott megnézni, hogyha kiment külföldre és meghallgatta. És másfél-két évig nem is voltak igazi kongresszusok, csak ilyen online kongresszusok, és most volt először egy olyan, ahol ott is lehetett lenni, de közvetítették is. És azt kell mondjam, hogy azért nekem legalábbis, aki hozzá voltam szokva ahhoz, hogy találkozom a kollégákkal, nagy élmény volt. Tehát ott meglapogattuk egymást, ugye félretéve egy kicsit a járványügyi előírásokat, mert és jókat beszélgettünk, és a fehér asztal mellett, meg a folyosón, meg mindenfelé, mert azért a személyek közötti kapcsolat az nagyon fontos.
Hát tehát a fiatalok nem... már más mondanak erről, de hát igen, én is így gondolom, ahogy ön, ahogy mondja, hogy az első transzplantációt bőségesen megelőzte a nyugati transzplantáció. Most van olyan, hogyha már a kongresszust mondta, ahol mondjuk a nyugati szakemberek is felszólaltak és elmondták az újdonságokat, amivel jóval előbbre járnak, mint mondjuk mi?
Igenis, meg nem is. Tehát az egyik örömforrás az volt, hogy azt láttam, hogy nem vagyunk lemaradva. Nem vagyunk nagyon lemaradva. Természetesen vannak olyan gyógyszerek, amiknek például a finanszírozása nagyon nehézkes, mert nagyon drágák. És amíg a tárgyalások megtörténnek, hogy ezeknek az itthoni bevezetése is megtörténjen, eltelik idő, de ez nem csak nálunk van így, ez Angliában is így van, Németországban is így van. És a nefrológiában nagyon sok évig nem mozdult semmi. A vese az egy nagyon bonyolult szerkezet. Ha abban elkezd valami gyulladásba jönni, akkor az, ha tönkre megy, az már nem regenerálódik igazán jól. Szemben mondjuk a béllel, amelyik úgy szoktam bosszantani a gasztroenterológusokat, hogy ez egy cső, és azt tulajdonképpen nem olyan nehéz rendben tartani. De most azok a gyógyszerek, amiket például a gasztroenterológia már használ, immungyógyszerek, monoklonális antitestek, tehát olyan ellenanyagok, amiket erre fejlesztettek ki, bizonyos gyulladásokat csökkentsenek, ezekkel most nagy vizsgálatok vannak nefrológiában is, ahova mi nem, mert a gyerekgyógyászat az mindig egy kicsit később jön, de a felnőtt nefrológusok már kezdenek bekapcsolódni, és azt remélem, hogy még az én érámban látni fogunk néhány olyan áttörést, amivel az autoimmun betegségeket és a hegesedést, amelyik minden gyulladásnak a végső útja, lehet majd gátolni és javítani. Nálunk is van ilyen munkacsoport, ami ezzel foglalkozik.
Egyébként azt olvastam, hogy nagyon trükkös ez a vese, mert nagyon későn mutatja meg magát, hogyha baj van. Tehát igen, nagyon sokáig úgy csinál, mint hogyha teljesen egészséges és jól lenne.
Hát van néhány olyan betegség, például a magas vérnyomás, amelyik a csendes gyilkos, meg a vesebetegség is, hogyha nem látványos tünetekkel, vesegörccsel, gyulladással, lázzal, szemmel látható véres vizelettel kezdődik, akkor sokszor van az, hogy már majdnem a dialízis közeli állapotban kerül be a beteg, és ez sajnos gyerekeknél is előfordul, főleg ezeknél az örökletes betegségeknél.
Ezekre a transzplantált meg vesebeteg gyerekeknél a COVID az beavatkozott az életükbe? Mit tapasztalt?
A COVID beavatkozott az életben nagyon sok szempontból. Hát először is el kellett őket különíteni, izolálni, de ez a többi gyerekre is vonatkozott, tehát otthon voltak, és ki nem is nagyon mentek, vagy maszkkal. Oltani most már nagyobbakat lehet, tehát az ő szempontjukból ez egy könnyebbség, de tudni kell, hogy aki immunszupresszív kezelést kap, tehát az immunrendszerét gyengítjük, azért az oltás nem lesz olyan erős, tehát azért ő kell vigyázzanak magukra, és a COVID most már gyerekeket is azért érintett, és látjuk,
van hogy... Van a kórházokban COVID-os gyerek, vagy COVID-osztályuk van?
Van COVID-osztályunk, most éppen infektológia, mert nem voltak ilyen esetek az utóbbi időben, hát nyáron ugye leült a járvány, de valószínűleg ez vissza fog jönni, tehát ahogy így látjuk az eseményeket, és ugye az oltatlan gyerekek között fog ez terjedni. Az oltottak, ők is tudnak fertőzni egyébként, tehát betegek nem lesznek, vagy csak nagyon enyhén, de szórhatják a vírust. Ők nem lesznek betegek, de mindenki, aki oltatlan, az ugyanúgy kellene vigyázzon magára, és most ez a nyár azért azt gondolom, hogy mindenki egy kicsit lazított.
Hát persze.
És ez tavaly is meg lesz ennek a böjtje, azt gondolom.
Maga átesett a COVID-on?
Én oltva voltam, és nem estem át. Ismerősök, közeli hozzátartozók is estek át rajta, de nem kaptam meg.
Keveset szoktunk beszélni, ugye úgy mondják, hogy élő donor, aki ad itt, azért szóba hozta, hogy szülők adhatnak a gyereknek. De mondjuk, ha bárki úgy gondolja, hogy szívesen, vagy ha nem is szívesen, de fölajánlja a veséjét, akkor erre van egy rendszer, hogy mondjuk én azt mondom, hogy van két jól működő vesém, és az egyiket talán tudom nélkülözni, ha megmenthetek vele egy életet?
Igen, hát ennek nagyon komoly etikai, tehát körül van bástyázva, hogy nehogy az legyen, hogy szervkereskedés, de van olyan, hogy altruista donor, tehát aki szeretne adni, és akkor annak bizonyos feltételek mellett megvan a lehetőség. Egy etikai bizottság ezt végig kell nézze, meg kell hallgassa az összes felet, és nem kizárt, hogy adhat.
Van ilyen, aki önként jelentkezik, hogy...
Előfordul, ugye a transzplantációs klinikán rengeteg transzplantáció történik, ők sokkal több ilyennel találkoznak, a gyerek vonalon nem nagyon, mert ott a szülő adhat általában.
Értem. Nagyon szépen köszönöm Rajz Györgynek, hogy itt volt. Lesz-e dolga itt a felvonuláson, az ünnepségen? Ön is fáklyával vonul majd, vagy a gyerekekkel
lesz? Hát most épp a táborból jöttem, mert egy gyerektábor van Visegrádon, és az alapítvány 30 éves, tehát ezt is ünnepeltük, és hát olyanok is jöttek, akik az elején ott voltak, amikor a tábor indult, és most már felnőttek, hát nekem is van a betegem, aki 40 éves, és nagyon jól működő veséje van, családot alapított, és azért tudunk.
Meddig működik a vese? Tehát nem lökődik ki soha?
Ki tud lökődni. Hát azért kell szedni a gyógyszert, és hát ugye valaki, egy gyerek kap egy vesét mondjuk, és a vese az 20-30 évvel idősebb. Van olyan betegünk, aki most 40 éves, és a veséje, ha jól számolom, ilyen 60-70 éves. De azért, ha nincs immunológiai összeférhetetlenség, akkor egy vese az nagyon sokáig tud működni, de ha statisztikával még fáraszthatom, akkor az 5 éves túlélése a veséknek olyan 80-90% is tud lenni, a 10 éves túlélés azon 50%, és a 20 éves túlélés 25% körül van. Tehát azért kopnak a vesék.
De kaphat még egyet. Börcsök Enikő volt, aki sokszor elmondta, hogy...
transzplantáció igen, is tud történni.
Igen. És ezek a gyógyszerek az immunrendszert viszont úgy lecsökkentik, hogy más betegségre nem lesz nagyon fogékony?
Hát meg kell találni az egyensúlyt, és például ezen a kongresszuson olyan új eljárásokat mutattak be, amit ha be tudunk vezetni, akkor pont az immunrendszernek a gyengített voltát lehet úgy ellenőrizni, hogy ne legyen túl gyengített, hogy más betegségek jöjjenek. Más betegség a fertőzés, daganatos betegség, és a kilökődést is tudjuk gátolni, de hát ez még a jövő.
Hát akkor a világ szeme magukon. Jó egészséget kívánok magának, sok erőt, hogy bírja, és akkor erre a találkozóra meg érezzék jól magukat, csak azt tudom mondani, hogy ne a betegséggel, hanem akkor az egészséggel
foglalkozzanak. Köszönöm szépen, tolmácsolni fogom, és köszönöm a lehetőséget.